Jó reggelt kívánok a itt lévő, fizikailag is jelenlévő tagjainknak. Tegnap a Éruvin traktátus 81-es lapjának a végén fejeztük be, és ma a 82-es lapot fogjuk tanulmányozni, mert sok izgalmas dologról lesz szó. És az utolsó dolog, amiről beszéltünk, az az volt, hogy amikor van két vélemény a Misnában, van az első vélemény, a Tana Kama, a Misna első véleménye, és utána jön Rabbi Yehuda például, és azt mondja, Ej Masszáj, mikor igaz az, amit az első vélemény mond? Vagy hogyan kell érteni azt, amit az első vélemény mond? Akkor ez a kifejezés, hogy mikor igaz az, vagy hogyan kell érteni azt, ez az első véleményt értelmező kijelentés, vagy az első véleménnyel vitatkozó kijelentés. És a mi esetünkben is erről volt szó, hogy a Misna azt mondta, hogy vagy a Misna arról beszélt, pillanat, hogy az ember az nem csinálhat éruvot, csak akkor, hogy nem csinálhat éruvot valakinek a képviseletében, vagy valakinek, csak akkor, hogyha az illető tud róla. És itt Rabbi Yehuda azt mondta, hogy mikor igaz az, hogy nem lehet csinálni éruvot, csak akkor, hogy az illető tud róla? A tchuminnál, az éruv tchuminnál, akkor, amikor a szombat határt kitoló éruvról beszélünk. Tekintettel arra, hogy ott az nem csak egy érdem az illetőnek, vagy egy előny, hanem egy hátrány is, hiszen, hogyha kitolják az éruvval a szombat határt az egyik irányba, akkor a másik irányba csökken az ő mozgási lehetősége. Ezért a tchuminnál valóban csak az ő tudtával és beleegyezésével lehet csinálni az éruvot. De minden más éruvnál, az éruv hacérősznál, a udvarok közötti éruvnál, ott lehet csinálni éruvot az illető tudta nélkül is. Most amikor ezt Rabbi Yehuda mondta, akkor ő ezt az első véleményt értelmezve mondta, vagy az első véleménnyel vitatkozva mondta. Ez a kérdés. Ugye mi eddig úgy magyaráztuk, hogy az első véleménnyel vitatkozva mondta. A bölcsek azt mondták, hogy nem lehet csinálni éruvot, és általánosan mondták az ember tudta nélkül, mindegy, hogy éruv hacéroiszról, udvarok közötti éruvról van szó, vagy éruv tchuminról van szó. Semmiképp nem lehet csinálni. Jött Rabbi Yehuda, és azt mondta, hogy nem. Csak a éruv tchuminnál nem lehet csinálni, csak amikor a szombat határt kitoló éruvról van szó, akkor nem lehet csinálni az ember tudta nélkül. De egy sima udvarok között éruvnál lehet csinálni az ember tudta nélkül, mert az csak érdem a számára. De lehetne ezt másképp is értelmezni. Azt is lehetne mondani, hogy a bölcsek tettek egy általános kijelentést, hogy nem lehet éruvot csinálni az ember tudta nélkül, és ezt magyarázta Rabbi Yehuda, és azt mondta, hogy értették ezt a bölcsek? Úgy, hogy éruv tchumint nem lehet csinálni az ember tudta nélkül. De éruv hacérajzt, udvarok közötti éruvot, azt lehet csinálni. Értitek a különbséget? Az egyik változatban Rabbi Yehuda vitatkozik a bölcsekkel, a másik változatban csak kifejti, elmagyarázza, hogy mit mondtak a bölcsek. És mit mondott Rabbi Yehoshua? Rabbi Yehoshua azt mondta, hogy mindenütt, ahol Rabbi Yehuda azt mondja, hogy émoszáj, vagy bemedvarim a murim, hogy mikor, mindig, ahol azt a kifejezést használja Rabbi Yehuda, hogy hogy kell ezt érteni, vagy mire értendő ez, akkor ő nem vitatkozni jön, hanem magyarázni. Tehát akkor a kérdés az az, hogy Rabbi Yehuda vitatkozik a bölcsekkel, vagy magyarázza a bölcseket. Oké. Ha azt mondom, hogy vitatkozik, akkor az azt jelenti, hogy a bölcsek úgy értették, hogy általában, hogy semmilyen éruvot nem lehet csinálni, Az ember tudta nélkül. És erre jött Rabbi Yehuda, és azt mondta, hogy csak a tchumint nem lehet csinálni az ember tudta nélkül. Ha pedig azt mondom, hogy magyaráz, akkor ez azt jelenti, hogy a bölcsek is, és Rabbi Yehuda is úgy értették, hogy a tchumint nem lehet csinálni az ember tudta nélkül. De a többi íróvat az lehet. Oké? Okay? Most, Rabbi Yehoshua azon a véleményen volt, hogy Rabbi Yehuda, amikor azt mondja, hogy Émoszáj, vagy Bamedvanim Amurim, hogyan kell ezt érteni, vagy mikor igaz ez, azt mindig úgy kell érteni, hogy magyaráz, és nem úgy, hogy vitatkozik. Most ezt fogjuk kicsit jobban megvizsgálni.
Veloj pligi, veha anant nán, itt iszfú a lejjem, moiszifú, mezáke, ve carich lajdiá.
Először is a Talmud azt mondja, akkor ezek szerint, ha igaza van Rabbi Yehoshuának, akkor mindenki egyetért abban, hogy az éruvé hacérosznál, az udvarok közötti, vagy udvaron belüli éruvnál nem kell, hogy az illető, aki részt vesz az éruvban, tudjon arról, hogy van éruv, ugye? Igen, ám csak van egy misna, amit tegnap tanultunk, a misna azt mondta, ha vannak többen egy udvaron, vagyunk mondjuk mi négyen az udvaron, csináltunk egy éruvot. Ha beköltözik még valaki az udvarra, akkor vele is kell csinálni éruvot. Őt is be kell vonni az éruvba. És mit mondott a misna? Carich lajdiá. És tudatni kell vele, hogy bevontuk az éruvba. Ez mit jelent? Hogy tudatni kell vele. Tehát na, tudta nélkül nem lehet csinálni. Akkor mégis csak kiderül, hogy nem igaz az, hogy mindenki egyetért, hogy egy éruvot az udvaron belül lehet az illető tudta nélkül csinálni. Mert itt egy vélemény azt mondja, hogy tudatni kell vele. Értjük a kérdést? Azt mondja, a Talmud haszam, be chatszer se bensném vajesz. Azt mondja, a Talmud, hogy ott az egy különleges eset. Miért? Mert nem egy sima udvarról van szó. Egy sima udvaron be lehetne vonni az új lakost a éruvba a tudta nélkül is. Az az eset, amiről a misna beszélt tegnap, az egy olyan udvarról szól, ami két sikátor között van, és ezért azért kell tudatni velük, mert nem tudjuk, hogy ők melyik sikátorhoz akarnak tartozni. És a mi éruvunk az egyik sikátorhoz sorolta ezt az udvart, és ha őket is oda akarjuk sorolni, akkor a másik sikátorban tilos lenne hozniuk, vinniük, és ezért szólni kell nekik, hogy tudják, és hogy beleegyezzenek. De egy normál udvaron, ahol csak előnnyel járhat egy éruv, ott nem kell nekik szólni.
Ha már Zsavsizvi, Amar Avchizazai szöny, Merez, ha Lukin, Alavcha, Vérvár, Rebbi Yehuda.
Azt mondja a Talmud, na jó, de még mindig nem stimmel, hogy azt mondod, hogy Rabbi Yehuda és a bölcsek egyetértenek, mert ugye a Rabbi Yehoshua szerint Rabbi Yehuda ugye értelmezi, magyarázza a bölcsek szavait, és ezek szerint akkor a bölcsek és Rabbi Yehuda egyetértenek. De ezt hogyan lehet mondani, amikor Rav Chisda azt mondta, hogy merez halukin alavcha veirojál Rabbi Yehuda. Akkor Rav Chisda egyértelműen azt mondta, hogy vitatkozik Rabbi Yehuda a bölcsekkel. Oké, erre azt mondja a Talmud, gavra karamis, szavar pligi, már szavar pligi, már szavar lej pligi. Ezt a Talmud végül is Rabbi Yehoshua az egy vélemény, Rav Chisda egy másik vélemény, és tényleg kétféleképpen lehet a bölcsek és a Rabbi Yehuda közötti diskurzust értelmezni. Rabbi Yehoshua úgy értelmezi, hogy Rabbi Yehuda itt magyarázza a bölcseket, és nem vitatkozik velük. És ezért egy általánosan elfogadott vélemény az, hogy éruvot az udvaron belül lehet az illető tudta nélkül is csinálni. De Frizda azt mondja, hogy Rabbi Yehuda vitatkozik a bölcsekkel, és ha ez pedig így van, akkor ez azt jelenti, hogy a bölcsek szerint az udvaron belül sem lehet éruvat csinálni az illető tudta nélkül. Oké. Most eddig tartott a dolognak az éruvval kapcsolatos része, és most egy nagyon érdekes dologról fogunk tanulni, ami a szerencsejátékkal kapcsolatos, és még visszautal erre a kérdésre, hogy Rabbi Yehoshua azt mondta,
hogy minden olyan hely, ahol Rabbi Yehuda a Mishnában úgy fejti ki a véleményét, hogy azt mondja, egy előző vélemény folytatásaképpen, hogy Bamed Varim Amurim, vagy Émoszáj, hogy hogyan kell érteni az előző véleményt, vagy mikor igaz az előző vélemény, akkor ő nem vitatkozik az előző véleménnyel, hanem magyarázza az előző véleményt. Nos, ezt meg fogjuk vizsgálni egy másik esetnél is. Tehát akkor még egyszer. Mit mondott Rabbi Joshua? Hogyha van egy vélemény, mondjuk egy misnában, képzeletbeli misna, ha van egy vélemény, akkor amikor Rabbi Yehuda azt mondja, hogy hogyan kell ezt érteni, és kifejti, hogy hogyan kell érteni, akkor, akkor ő tulajdonképpen nem vitatkozik, hanem magyaráz. Ezt mondta Rabbi Yehuda, hogy kétféleképpen lehet ezt értelmezni. Lehet ezt úgy értelmezni, hogy ez az X, akkor X, jön Rabbi Yehuda, és azt mondja, hogy az X nem igaz, az X át van húzva, és hanem az Y az igaz. Vagy lehet úgy is értelmezni, hogy ez az X, és jött Rabbi Yehuda, és azt mondta, hogy X egyenlő Y. Értsük a kérdést. Ugye? Oké. Most. Van egy misna, ami a következőt mondja. A misna a Sanhedrin traktátusban arról beszél, hogy kik azok, akiknek tilos tanúként szerepelniük, akik nem lehetnek tanúk, akik nem kvalifikáltak arra, hogy nem szavahihetőek eléggé ahhoz, hogy tanúk legyenek egy peres ügyben. Egy dolgot elfejtettem, bocsánat. Tehát Rabbi Yehuda, azt mondtuk, hogy Rabbi Yehuda mondja ezt, hogy itt ilyenkor az X-et magyarázza Rabbi Yehuda, és Rabbi Yohanan azt mondja, hogy az X-et szel vitatkozik Rabbi Yehuda, és mondja, hogy Y-t. Ez a két vélemény. Oké. Okay. Na nézzük a misnát a tanúskodásról a Sanhedrin traktátusban. Ha anant nán, Elohim szulin hamesachek, bekuvja, umálve berivisz. Kik azok, akik nem alkalmasak, kvalifikáltak arra, nem eléggé szavahihetőek arra, hogy tanúskodjanak egy bíróság előtt? Hamesachek bekuvja, az, aki szerencsejátékot játszik, kockával, kockát vet, Malve Benibis, az, aki kamatra ad kölcsönt, Mafriche Jainim, az, aki lóversenyre jár, az különben nem lóverseny itt van, hanem érdekes mondom, hanem galamb. Ez ilyen galamb, milyen a kifejezés? Galamb, ilyen galamb, nem röptetés, ezek harcolt, ilyen harci galambok voltak, és egymásnak eresztették a galambokat. Á, nem, igazad van, röptetés. Igazad van, bocsánat, ez nem harci galamb. Röptették a galambot, és ki tud gyorsabban, melyik galamb ér oda gyorsabban. Veszély Hárés víz, és azok, akik a parlagév, a smita évben kereskednek a terméssel. Mindezek erkölcstelen emberek, és ezért nem alkalmasak arra, hogy tanúskodjanak a bíróság előtt. Ezt mondja a misna első véleménye, ez az X. Jön Rabbi Yehuda, és azt mondja, Émoszáj, bezmeán, sején le jumnusz. Elahi, ava jésla jumnus, se lojhi aréze kaser. Rabbi Yehuda azt mondja, mikor igaz ez? Akkor, ha az illetőnek nincsen más szakmája, és ezt főállásban csinálja. Főállásban szerencsejátékozik, főállásban lóversenyezik, főállásban. Akkor ez tényleg igaz? Akkor egy erkölcstelen ember. De, hogyha van más állása, és ez csak a hobbija, akkor még elmegy. Oké. Okay. Akkor, és van egy brájta, ami pedig a következőt mondja. Be brájta, ha hami majmim, bensein lajumnus, elahi, bensein is lajumnus, elahi, áréze passzul. Egy brájtában, egy másik helyen azt mondja, a bölcsek azon az állásponton vannak, hogy mindegy, hogy van-e másik szakmája, vagy nincs, mindenképpen alkalmatlan a tanúskodásra. Akkor mi most abból indulunk ki, hogy a brájtában megemlített bölcsek az az X, az az, amire Rabbi Huda a Misnában azt mondja, hogy mikor igaz ez, amikor nincs más állása. Mi következne ebből, hogy a Brájtában idézett bölcsek, és a Misnában idézett bölcsek, azok ugyanazok, akkor Rabbi Huda biztos, hogy vitatkozik a bölcsekkel, mert a Brájtában egyértelműen kifejtik a bölcsek, hogy szerintük biztos, hogy az is alkalmatlan, akinek van másik ilyen állása. Oké? Okay? Akkor ez Rabbi Jósuának a véleményét kérdőjelezi meg, mert nem lehet ezek szerint úgy értelmezni mindig, amikor az van írva, hogy émoszáj, hogy mikor kell így érteni, azt nem lehet mindig úgy érteni, hogy ez egy magyarázás, és nem pedig egy vitatkozás. Oké? Okay? Azt mondja, a Talmud, a híd, Rabbi Huda, a Rav Tarfonhi. Ez nem Rabbi Huda, nem ezek a bölcsek, akik a Brájtában meg vannak említve, ezek nem ugyanazok a bölcsek, akiket a Misnában olvasunk, hanem ez a Rabbi Tarfon. És Rabbi Tarfon valóban azon a véleményen van, hogy mindegy, hogy van-e más állása, vagy sem. Nem alkalmas a tanúskodásra. Tehát most gyorsan... Tehát akkor van egy Misna. Van egy Brájta. A Misnában a bölcsek azt mondják, hogy mondjuk a szerencsejátékos, nem alkalmas tanúnak. Oké? Okay? Erre jön Rabbi Jehuda, és azt mondja, mikor? Ha nincs más állása. Nincs más szakmája. Most, van egy brájta, amiben ugyancsak ott vannak a bölcsek, és mit mondanak? A szerencsejátékos. Ha van, ha nincs, más állása, alkalmatlan. Ha van, ha nincs, akkor ezek a bölcsek egyetértenek Rabbi Jehudával? Nem. Mert Rabbi Jehuda azt mondta, hogy csak akkor, ha nincs más állása. És abból indultunk ki, hogy ezek a bölcsek a Brájtában és a Misnában szereplő bölcsek, azok ugyanazok a bölcsek. Ha ez így van, akkor Rabbi Jehuda nem magyaráz, amikor azt mondja, hogy mikor. Az nem egy magyarázat, hanem egy vita. Vitatkozik. Oké? Okay? Miért? Mert ebből a Brájtából látom, hogy a bölcsek szerint mindenképpen ez direkt volt általános ez a megállapítás. A szerencsejátékos nem alkalmas a tanúskodásra. Ez egy általános megállapítás. Nem véletlen volt, ez direkt volt általános. Mert ha van állása, ha nincs alkalmatlan. Jön Rabbi Jehuda, és azt mondja, mikor? Szerintem mikor? Csak akkor, hogyha nincs más állása. Akkor ez egy kérdés, és Rabbi Jósuára, mert Rabbi Jósuá azt mondta, hogy Rabbi Jehuda, amikor azt mondja, hogy hogyan kell ezt érteni, vagy hogy mikor, az mindig magyarázat, és nem vita. Oké? Okay? Azt mondja erre a Talmud, tudom én ezt úgy, az egész szöveget úgy értelmezni, hogy az jön ki, hogy mégiscsak Rabbi Jehuda nem vitatkozik a bölcsekkel a Misnában, hanem magyarázza a bölcseket. Hogyan? Azt mondom, hogy ez a bölcsek, ez nem ugyanaz, mint ez a bölcsek. Ez a bölcsek, az egy. Ez a bölcsek, ez valójában Rabbi Tarfon, akit itt bölcseknek nevezünk. És Rabbi Tarfon tényleg azon a véleményen van, hogy csak azok lehetnek, azok alkalmatlanok a tanúskodásra, akiknek... Rabbi Tarfon azt mondja, hogy mindenki alkalmatlan a tanúskodásra, függetlenül van-e más állása, vagy sincs. Valójában mi a vita itt különben a kettőjük között? A két álláspont között. Mi a kérdés, hogy most van-e más állása, vagy nincs más állása, ez miért befolyásoló tényező? A kérdés az, hogy a szerencsejáték miért tilos. Két megközelítés van, hogy miért tilos. Az egyik megközelítés, hogy azért tilos, mert
ez nem egy építő dolog. Az ember arra született, hogy a világot építse, a munkával pénzt keres, és a munka az nem csak a pénzkereset miatt fontos, hanem mert a világot alakítja, építi, egy építő dolog. A szerencsejátékos nem épít semmit. És ezzel ő szembe megy az ember, az embernek a küldetésével, az embernek a missziójával. De nem azért született, hogy csak úgy legyen a nagyvilágban, hanem azért, hogy a világot építse. A szerencsejátékos nem épít semmit, és ezért ez tilos. Ha ez így van, akkor viszont van egy másik állása, akkor mégiscsak megengedett. Az állásával építi a világot, a szerencsejáték az egy hobbi. Ez lenne Rabbi Yehuda véleménye. A másik vélemény, Rabbi Tárfon, aki azt mondja, hogy ha van másik állása, ha nincs, tilos, ő más állásponton van. Ő azt mondja, hogy van egy probléma azzal, amikor én valakinek elveszem a pénzét, anélkül, hogy ő 100%-osan komolyan gondolta volna, hogy ezt nekem odaadja. Tehát egy elhatározás, egy kinyán, egy birtokba vétel, az nem működik csak akkor, hogyha mind a két fél részéről feltételek nélkül 100%-os akaratból történik. Mivel a szerencsejáték úgy működik, hogy berakjunk középre mondjuk a kártyajáték, hogy berakunk középre pénzt, mindenki abban bízik, hogy ugyan ő berakott középre pénz, az összes többi pénz az övé lesz. És a sajátja is visszajön. Milyen? Mert ő fog nyerni. Ezért amikor ő berakta a saját pénzét, ő igazából nem mondott arról le. Mert abban bízik, hogy nem csak, hogy azt vissza fogja kapni, mindenki másét is meg fogja kapni. De mindenki az asztal körül ebben bízik, hogy senki nem mondott le a saját pénzéről. Ezért amikor én nyerek, és elveszem a pénzt, azzal lopok. Mert olyan embernek veszem el a pénzét, aki nem teljes szívvel rakta azt oda. Ha ez így van, akkor teljesen mindegy, hogy ezt csak esténként csinálom a 8 óra bányászati tevékenység után. Építettem a világot, van egy másik állásom, és csak hobbi. Teljesen mindegy, hogy hobbi vagy nem. Hobbiból sem lehet lopni. És mivel Rabbi Tárfon azon a véleményem van, hogy a nem teljes szívből történő kinyán, az tulajdonképpen lopás, ezért megtiltja független attól, hogy van-e másik állásod, vagy sem. Hol látjuk ezt, hogy Rabbi Tárfon ilyen állásponton van? De tánya, amarem judamisum, Rabbi Tárfon leöjlöm, én echod mehem nazir, le físe, én zürüszele láfla, kivinnöm szápkilei nazir, le nazir, le misábén návsé. Van egy másik eset, ahol Rabbi Tárfon hasonlót mond, Rabbi Tárfon azt mondja, ülünk ketten, és jön szembe valaki, és azt mondjuk, megszólalok én, és azt mondom, ha az az illető, aki ott jön szembe, az egy nazir, tudjuk, mi ez a nazir, ugye, aki magára vette, hogy ilyen aszkéta életmódot él, akkor én is názír leszek. Megszólal a szomszéd, azt mondja, ha az, aki jön szembe, az názír, akkor nem leszek szomszéd. Akkor nem leszek názír. Mind a ketten feltételhez kötöttük a názírságunkat. Mivel mind a ketten ugyanaz a feltételhez kötöttük, csak fordítva, akkor valamelyikünk biztos názír lesz, ugye? Azt mondja, Bitárfon, nem, egyikünk sem názír. Miért? Mert a názírság ez egy elhatározás, és egy elhatározás akkor érvényes, ha nem feltételek nélkül megy. Mi a mind a ketten egy feltételhez kötöttük, ezért nincs názírság. Egyikünk sem názír. Ugyanígy a szerencsejátéknál. Mivel mind a ketten, akik a kártyajátékban részt veszünk, a pénzt, amit beraktunk középre, azt feltételes módban csináltuk, feltételes módban raktuk be, ezért nem mondtunk le róla, ezért egyikünk sem jogosult arra, hogy a másiknak a pénzét elvegye, és ezért, ha elveszi, akkor az lopás. Ez az oka annak, hogy van egy csuva, azt hiszem a vágya Josseftől, amiben azt mondja, hogy a lottó az nem számít, ez szerint a vélemény szerint sem, ez szerint a vélemény szerint a lottó semmiképp nem szakma, ugye? Hát az senki nem űzi főállásban, hogy lottózik. Mit csinálsz? Lottózom. Ez szerint a vélemény szerint biztos megengedett. Azt szerint a vélemény szerint is, amit Rabbi Tárfon mond, megengedett a lottó, mert a lottónál nem az a hagyományos szerencsejáték, amikor berakod a pénzt, és ott van előtted a pénz, és nem mondtál le róla. A lottónál veszel valamit, veszel egy szelvényt. Az egy tranzakció, amikor vettél egy szelvényt, és ezért ő azt mondja, hogy az Rabbi Tárfon szerint is megengedett lenne. Oké. Okay. De tánya... Oké. Okay. Jó. Eddig tartott a 7-es fejezet, most átérünk a 8-as fejezetre. Igen. 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 Ugyanúgy? Rabbi Tarfon azt mondja mondani. Mindenki megbeszélte. Persze, az ember nem szokott akaratán kívül kártyát játszani. Nem az, hogy hups, jó, kártyát játszunk, nem tudtam. Tehát ez mindig az, hogy megegyeztünk. De leültetek, igen, és attól te még abban bízol, hogy te fogsz nyerni. Ez ettől függetlenül, de te, amikor lerakod a pénzt, akkor nem úgy rakod, hogy lemondtál arról a pénzről, és odaadtad a Schwarznak, hanem abban bízol, hogy pont fordítva, hogy de ő mondott le a javadra, és te visszakapod az egészet. Valamilyen szint, Rabbi Tarfon szerint, igen. Ha nem így lenne, az emberek nem játszanának milliókat el, mert az ember azért teszi föl a milliókat a szerencsejátékra, abban bízik, hogy ezzel még több milliót fog szerezni. Nem azért, mert ezt úgy gondolt, hogy valaki más fogja megkapni. Oké. Okay. 8-as fejezet. Kétszed mi státfim betchumim. Most áttérünk a Tchum Shabbos, hogy visszatérünk, a Tchum Shabbos, a szombat határt kitoló éruvnak a kérdésére. Hogyan csináljuk a Tchum Shabbosnek a éruvját? Mert niáha haviszvaim, mert a rézel a habne írni, a hamis élek lebeisza évvel, a lebeisszem Isten, a kalsikében, a lebeisszem Isten mutat. Ha én csinálok egy éruv tchumin, de nem csak magamnak akarom, az egész falunak. Kimegyek a falu szélére, lerakom a hordó kaját, és azt mondom, ez kihelyezi a székhelyemet, és mindenkinek a székhelyét, aki szeretné, és szeretne elmenni az esküvőbe, a lagziba, a gyászolónak a házába. Ugye arról van szó, hogy valamilyen micva miatt akarunk ugye kitolni a szombat határt. És én is azt mondom, van egy a szomszéd faluban egy gyászoló, akit akarunk menni vigasztalni, ami egy vicva, de a szombat határon kívül van, ezért ki kell tolni a szombat határt. Én kimegyek, kitolom a szombat határt, és azt mondom, bárki, aki akar csatlakozni ehhez a székhely kitoláshoz, azért, hogy elmenjen a gyászoló házába vigasztalni, azt tartson velem. Oké. Okay. Ha valaki ezt megtudja, vagy valaki ebbe beleegyezik, vagy csatlakozik ehhez, még a szombat bejövetele előtt, akkor ez nagyon jó. De a szombat bejövetele után, már lement a nap, azt mondja, a Schwarz kirakta, nagyon jó, én is csatlakozom. Akkor már nem. Nem lehet csatlakozni hozzá a szombat bejövetele után. Se én, mert Arvim is a Texas, nagyon egyszerű, mert mit mondtunk, hogy az éruvat az csak a sötétedés előtt lehet csinálni. Az udvarok között éruvat is, és az éruv tchumint is, a szombat határt kitoló éruvat is. Amár a viai szép, én, mert Arvim, lehet vár mitzva. Ugye eddig tartott a misna, most jön a Gemara idézi, hogy a viai szép egyszer azt mondta, az éruv tchumint, a szombat határt kitoló éruvat csak egy mitzva érdekében lehet csinálni. Mi volt szükség ezt mondani? A mistában benne van, hogy ha valaki kimegy és azt mondja, hogy kitolom a szombat határt azért, mert a gyászolóhoz akarunk menni, vagy azért, mert el akarunk menni a lagziba, vagy azért, akkor egyértelmű benne a mistában, hogy egy micva miatt, nem csak úgy jó kedvében helyezi ki a határt, akkor miért kellett rá, hogy még ezt egyszer kimondani, konkrétan, hogy csak egy micva miatt lehet csinálni. Azt mondja, Talmud, Májke másmélan, de tanine le halmisének, Máude téma, Ulkhade milszaka, Tannike másmélan. Azt mondja, Talmud, miért? Mert azt hihettük volna, hogy amikor a misnában az áll, hogy mindenki, aki el akar menni a lagziba, vagy a gyászolóházába, vagy nem tudom hova, ez csak egy ilyen leíró jelleggel, hogy ez emiatt kellett kihelyezni, de nem azért, mert csak emiatt lehet. És ezért kellett Rabbi Yosefnak hangsúlyozni, hogy nem, csak emiatt lehet. Csak egy micva érdekében lehet kihelyezni a szombat határt. Oké, okay. Ugye ezt már többször beszéltük. Éruvat, az udvarok közötti éruvat, azt minden célból lehet csinálni. De a Tchumin, a szombat határt kitoló éruvot, az csak egy micva érdekében lehet. Oké, okay. Mit mondott a misna? Hogy kolmise kibél a labim beügyeim, hogyha valaki ezt csatlakozott a szombat bejövetele előtt, akkor az kóser. De a szombat bejövetele után csatlakozott, az már nem kóser. Itt van a kedvenc témánk. Jés bréra, én bréra. Mi az a bréra? Nagyon jó.
hogy visszamenőleg visszahat-e egy későbbi döntés a múltra. Akkor ebből mi tűnik ki? Visszahat vagy nem hat vissza? Nem hat vissza. Miért? Ha a Misna azt mondja, nagyon jó. Ha azt mondja a Misna, hogyha a szombat bejövetele után egyeztél, csak csatlakoztál, akkor ha visszahatna, akkor az még rendben kéne, hogy legyen. Miért? Hiába van már szombat után, de visszamenőleg a szombat előttre kihat. De Misna azt mondja, hogy nem lehet. Akkor ebből úgy tűnik, hogy bizonyítékunk van arra, hogy én Bréra, hogy nem, a Bréra nem működik, nem hat vissza egy jövőbeni döntés a jelenre, vagy a múltra. Azt mondja, Talmud, de nem biztos, hogy így van. Amára vási, hogy diú, valahogy, hogy diú, katani. Nem arról van szó. Hogy kell érteni ezt, hogy csatlakozott a szombat után, a szombat bejövetele után? Nem úgy, hogy ő tudott róla már a szombat előtt is, de akkor nem mondott semmit, és nem csatlakozott hozzá, és csak a szombat bejövetele után csatlakozott hozzá, hanem úgy, hogy nem is tudta, hogy van egy ilyen éruv. Ha nem tudta, hogy van egy ilyen éruv, csak a szombat bejövetele után tudta meg, akkor biztos, hogy nem tud visszahatni. De nem azért, mert én Bréra, mert ez egy alapelv, hogy nem hat vissza, mert nincs hova visszahasson. Ugye a visszahatás, a jövőbeni döntés visszahatása, az csak akkor működik, ha lett volna opcióm a jelenben eldönteni azt, amit a jövőben fogok. De a jelenben nincs opcióm eldönteni azt, amit a jövőben fogok, mert nem tudok arról, hogy Schwarz csinált egy ilyen éruvot, akkor biztos, hogy nem hat vissza. Tehát ebből nem tudod bizonyítani, hogy nem hat vissza, mert a mi Misnánk az miről szól, milyen esetről beszél, olyan esetről, amikor nem is tudtam, hogy kihelyezte az éruvot. Nagyon érdekes téma következik, és sokat beszéltünk már a kiskorúakról, és arról, hogy a cselekvő jogképes, cselekvőképes személyek. Ugye általában itt azt szoktuk mondani, keres sajtöve katn, hogy egy süketnéma, egy szellemi fogyatékos és egy kiskorú, azok nem cselekvőképesek. Most itt ugye a cselekvőképességet a kiskorúnál az a kor határozza meg. Egész pontosan, mert a pubertás korszak, ami azt jelenti, hogy ezt nem, általában nem szokták tudni, de a jogi értelemben két feltételnek kell megfelelni ahhoz, hogy valaki a jogi értelemben felnőtt legyen, és jogképes, cselekvőképes legyen a talmudi jog szerint. Egyrészt el kell, hogy érje a 12 vagy 13 éves kort, fiúknál 13, lányoknál 12, másrészt a pubertás korba be kell lépni, mert a talmud úgy mond, hogy legalább két fanszőrszál meg kell, hogy jelenjen. Ami azt jelenti, ezt nem szoktuk vizsgálni, de ekkor válik valaki jogképessé. Nem szoktunk különbséget tenni a kiskoron belül mi lenne a jó kifejezés, az önálló cselekvésre alkalmasak és a nem önálló cselekvésre alkalmasak. Tehát, hogy van egy különbség, egy másik különbség is, ami nem a jogképességről szól, hanem arra, hogy önálló alanynak tekintjük ki a szemét. Egy kisbaba az oda van nőve az anyjához. Amit az anyja csinál, azt csinál a kisbaba. Mikor válik egy kisbabából egy kiskorú gyerekké? Önálló entitássá, önálló gyerekké. Most amikor ő gyerekké válik, onnantól fogva az apjának kötelessége őt a zsidó vallás törvényeire, szabályaira nevelni. Amíg még ő egy ilyen testrésze az anyjának tulajdonképpen, tehát ő nem egy külön entitás. A külön entitás nem azt jelenti, hogy nem egy ember, vagy nem egy élő, vagy nem tudom. Csak azt jelenti, hogy, nem, hogy még a nevelés kötelessége nincsen olyan szinten meg. Az egy másik kategória. Mikor kezdődik ez? 3 éves korban? 4 éves korban? 5 éves korban? 6 éves korban? Ugye Magyarországon szerintem a 6 éves kor van itt meghatározva. És például mondok egy példát, a Talmud időben, nagyon érdekes, a Talmud azt mondja, hogy egy embernek kötelesség eltartani a gyerekét. Meddig lehet kötelezni, hogy eltartsa a gyerekét? 6 éves koráig. Miért? Mert nyilván az ókorban kicsit más volt a viszonyok. De 6 évesen már valamit tud dolgozni. De mindenesetre akarom csak mondani, hogy van egy ilyen kategória, ami a kiskorunk belül is meghatároz különbségeket. Most erről lesz szó, hogy az éruv kapcsán fog ez fölmerülni, hiszen azt mondta Amara Vászi, Katnunkben sés, jajtszöbe éruvimoj. A 6 éves gyerek az az anyja éruvját használja. Magyarul. Ha az anyja kihelyezett egy éruvot, és nem mondta, hogy a fiam számára is kihelyezem, az éruv tchumint, itt is a szombat határt kitol éruv, akkor az anyjával elmehet arra a távolságra, ami a szombat határ kitolása van? 6 évesen elmehet. gondoljuk, hogy 6 évesen idősebben már nem mehet el, de 6 évesen elmehet. Mészvej, katnus a carikli ima, jajcibéri, ima, és én carikli ima, jajcibéri. Azt mondta, hogy ez egy kicsit problémás, ez a 6 éves kor, amit Ravászi mondott. Miért? Van egy brájt, amelyik azt mondja, egy kiskorú, aki rá van utalva az anyjára, az hagyatkozhat az anyjának az éruvjára. Egy kiskorú, aki nincs ráutalva az anyja éruvjára, az nem hagyatkozhat az anyja éruvjára. Mit jelent az, hogy rá van hagyatkozva az anyjára? Nagyon érdekes, most figyeljetek. Még szuka, ki háj gábnak, és én szerintem, hogy háj szuka. Ugyanígy a sátoros ünnepen a nőknek nem kötelező a sátorban étkezni, a férfiaknak igen. Mikortól válik a nevelés miatt kötelezővé egy fiú gyereknél az étkezés a sátorban, amikor már az anyjára nincs ráutalva. Ugyanez a kategória. Mikor válik egy gyerek az anyjára nem ráutalva? Szóval mikor válik olyan, hogy nincs ráutalva az anyjára? Differencia, specifika, amikor azt mondjuk, hogy mostantól ő már nem, nincs ráutalva az anyjára. Nagyon érdekes. Amrit ve jánáj, kol se nifne ve én imoj me kanáhtoj. A gyerek, amikor a dolgát végzi, és egyedül tudja már megtisztítani magát. Nagyon érdekes. Másik vélemény, de Simon Lakis azt mondja, kol se nior ve én e köjre ima. Minden olyan gyerek, aki amikor fölébred éjszaka, nem kezd el kiabálni, hogy anya, anya, akkor az már egy önálló gyerek, és nem egy kisbaba. Szóval az egyik vélemény szerint, hogy ki tudja törölni a popóját, a másik vélemény meg az, hogy nem kiabál az anyjáért. Azt mondja a Talmud, ima szálka dájta, mi dajlim namikorú? Tényleg? Aki az anyjáért kilállt, amikor fölébred, az már egy nagy gyerek? Vagy az még egy kisgyerek? Az még egy baba? Hát nagy, már felnőtteknél is, 13 éves is előfordul, hogy fölébred éjszaka, és azt mondja, anyám. Szóval nem. Ela éjma, kolsen ilmisin, azt mondja, éjnek kajre, ima. Szóval mi a különbség? Van olyan gyerek, fölébred, szóval mama, és akkor mama megvárja, hogy a mama válaszoljon. Van egy másik, amikor a gyerek fölébred, szóval mama, és meg se áll, amíg az anya oda nem megy. Ugye ez a különbség. A gyerek, aki kiabál, hogy anya, oké. Teljesen, ez nem azt jelenti, hogy ő baba, kisbaba, de vannak, amikor a gyerek csak kiabál, még meg nem kapja, az azt jelenti, hogy ugye, akinek van gyereke, azt tudja, hogy az ilyen gyerek föl kell éjszak, és mondja, mama, és akkor anyukája azt mondja, jövök, és ő folytatja, mama, mint hogyha mit sem mondott volna. Az egy kisbaba. No, és ez hány éves kor? Hány éves kornál történik ez a váltás? Mind a popótörlés, mind a anyakiáltás, de káma, kebár hames, ilyen 4-5 éves kor. Érdekes, ez nem változott az ókor óta, legalábbis az én szűk 5 gyerek utáni tapasztalatom szerint. 4-5 éves korban már tényleg kezdik magukat törölni, sőt van, aki már 3 éves korban, és nagyjából ez a türelmetlen kiabálás is abba marad ebben a korban. Mindenképpen mit látunk, hogy itt egy nem 6 évesről van szó, hanem 4-5 évesről van szó. Akkor a Vászi, aki azt mondta, hogy 6 éves korban még hagyatkozik a gyerek az anyjának az éruvjára, akkor hogy stimmel ezzel? Ők a másik, a Brájtának az értelmezésében azt mondta Rabbi Jánáj, hogy ez a popótörlés, és Simon ben Lakis azt mondta, hogy ez az anyakiáltás, de ez mindenképp 4-5 éves kor, nem 6 éves kor. Hogy lehet ezt magyarázni? Amarev suabére vidén, kika amára vászik, gönysére valava, vile cafon, vimele dadane. De a finu bár se is nem, be cafsze, de ime nihalé. Nagyon szép ez is, amit most mond a Talmud. Azt mondja, Rabbi Yeshua azt úgy magyarázta, hogy igen, ha csak simán megy vagyunk, és az anya csinált egy éruvot, és azt akarja, hogy a fia vele menjen, akkor azt 4-5 éves korig lehet csinálni. Utána már, nem biztos, hogy az... Nem biztos. Azt mondja, de más a helyzet, hogyha csinált az anyja egy éruvot, és csinált az apja egy éruvot a másik irányba. Papa megy éjszakra, mama megy délre. És ilyenkor a gyerek nem maradhat otthon, akkor kivel fog inkább menni? Egy 6 éves gyerek is inkább még az anyjával megy. Azt mondja, nem, ha az a kérdés, hogy otthon marad-e, vagy megy az anyjával, az 4-5 éves kor. Egy 4-5 éves gyereket nem lehet otthon hagyni, ő mindenképp megy az anyjával. De hogyha az a kérdés, hogy az anyjával megy, vagy az apjával megy, erre értette azt, Na Vászi,
hogy 6 évesen még megy, az anyjával megy, hogy inkább az anyjával megy 6 évesen, mint az apjával. 7 évesen már nem biztos, de 6 évesen még igen. Nagyon szép. Azt mondja, a Talmud, oké, de ez még nem jó az a válasz. Mészfej, katnos a carik, lima, jöjjtse, béri, vimoj, ad ben se is. Van egy brájt, ami konkrétan azt mondja, a gyerek meddig mehet az anyjával az éruvjára, meddig hagyatkozhat 6 éves korig. Viszont, hogy az a 6 éves kor, ez nem úgy van meghatározva, hogy normál esetben 4-5 éves korig. Ha választania kell az apa és az anya között, akkor 6 éves korig. Nem. Általánosan 6 éves korig. Tehát akkor itt ez Rabbi Yehoshuának a válasza nem jó. Azt mondja, a Talmud, ti juftad Rabbi Yehoshua, Rabbi Indi. Azt mondja, ti juftad, tényleg ez szembe megy azzal, amit Rabbi Yehoshua mondott. Léma, ti juftad Rabbi Ászi. Azt mondja, de akkor lehet, hogy ez Rabbi Ászinak is problémás ez a kérdés, mert Rabbi Ászi azt mondja, hogy 6 évesen, nem azt mondta, hogy 6 éves korig, azt mondja, ez nem probléma. Ádbichlál, ádva ádbichlál, de Vászi úgy értette ezt, hogy 6 éves korig, nem azt mondja, hogy csak a 6 éves, hanem 6 éves korig. Akkor milyen problémánk maradt még? Az eredeti probléma, Léman te hávető jóftad Rav Jánáver és Lakis, Rav Jánáver és Lakis, akik azt mondták, hogy 4-5 éves korig. Most ott tartunk, hogy van egy álláspont, aki szerint 6 éves korig, és nem csak úgy, hogyha választania kell, hanem bármilyen szituációban 6 éves korig az anyjával tart, és ezért hagyatkozhatunk az anyja éruvjára. És Rabbi Jánáv és Lakis azt mondták, hogy popótörlés, meg hogy kiabál-e az anyját, az csak 4-5 éves kor. És a Talmud lehet, hogy kase, ha de iszjávú be massza, ha de lészjávú be massza, azt mondja, igen, még akkor lehet egy kicsit variálni, azt mondja, hogy ők úgy értették, hogy ha az apja otthon marad vele a városban, akkor 4-5 éves korig azért még mindig az anyjával tart inkább. 6 évesen már otthon marad az apjával. Ha nincs otthon az apjával, az apja nincs otthon, akkor mindenképp az anyjával megy még 6 évesen is. Akkor így specifikálták a dolgot. Oké. Akkor ezt a kérdést tisztáztuk, de még maradunk egy kicsit a családtagoknál, kiskorúaknál, stb. Tanulában tanultuk egy brájtában. Mert áre vadom álljadéban naivítőak tánim, álljadé, ávdaivesív haszolja ívreim, aknánim, bényledájta, mélysleiledájta. Az ember csinálhat Chum Shabbest a kiskorú gyerekének, a kánánita szolgájának, vagy szolgálónőjének, a tudtuk nélkül is. Mert ezek mindenképp az emberhez vannak kötve. Tehát ha én megyek szombaton a szomszéd faluba, ők is jönnek velem. Tehát nem kell, hogy szóljak nekik, hogy te, kisfiam, csináltam egy éruvot neked. Lehet rá hagyatkozni. Ával énnőmbe árév lajde év, ávdöv sívhaszója ivrim, vagy lajább növ, de bitajak dajlim, vagy lajáde isten jellemed állítom. De nem lehet az éruvat csinálni, éruv tchumint, ugyanúgy egy idegen embernek nem lehet a tudta nélkül, emlékeztek ebben, mindenki egyetértett, hogy tchum sávesz nem lehet csinálni, mert az embernek a kárára is van. Nem lehet csinálni a tudta nélkül, és ugyanígy családtagoknak se lehet, nem lehet egy felnőtt gyereknek csinálni a tudta nélkül, nem lehet a feleségnek csinálni a tudta nélkül, és nem lehet egy zsidó szolgálónak csinálni a tudta nélkül. Ezek nincsenek az emberhez annyira, ezek önálló entitások, és ezért ők nem lehet nekik csinálni éruvot a tudtuk nélkül. Oké, okay. Ez egy brájta. Van egy másik brájta, a tánya idak, lejára vadom, állédében nevítek, de én nem lehet, de hasza ívném, lehet, de Isten velem, de másik brájta ugyanezt mondja tulajdonképpen, az ember ne csináljon éruvot, nem csinálhat éruvot az nagykorú fiának, lányának, feleségének, vagy zsidó szolgájának, csak ha beleegyeztek a tudtukkal. Ávem me arevuája, de jössív haszak, tánim, vagy díjtak, de tánim, bényle, dájtam, bényle, se lejjel, dájtam, mit nési adon ki adon, vagy különös mit nési adon ki adon. De csinálhatok éruvot a kánánita szolgámnak, a kiskorú fiamnak, kiskorú lányomnak, az ő tudtuk nélkül. Eddig minden stimmel. Ugyanazt mondja, mint az előző brájta. Itt jön a probléma. Ez a brájta folytatja, és azt mondja, de kulan se érvú, ve érvulá léhen rában, jöjjcim se rában. Hucmina isa. De mindegyik, ha úgy alakult, hogy az ura is csinált éruvot, és ő is csinált éruvot, akkor az urának az éruvja nyer. Kirakta az egyik irányba, kirakta a másik irányba, az urának az éruvja nyer. Hucmina isa, kivéve a feleség. Mif nése, hajlalim hajsz. Mert ő fel tudja emelni a szavát, és azt mondja, nem, én nem megyek veled, én megyek a saját éruvom irányába. Amara veira isa, isa maisna. Micsoda?
Mi a különbség? A nő az miért esik más megítélés alá? Azért, mert tud hogy jákolni? Tud szembe menni? Ez is tud szembe menni. A felnőtt gyerek is tud tiltakozni. Azt mondja, Talmud, Isseve Halde Damila. Úgy kell ezt érteni, a feleség és mindenki, aki ugyanolyan státuszban van. Magyarul. A Bright akkor tulajdonképpen azt mondja, hogy nem lehet csinálni Éruvot a kánálit a szolgának, a kiskorú gyereknek, a tudtuk nélkül. A feleségnek, a héber szolgának, a felnőtt gyereknek nem lehet csinálni a tudtuk nélkül. Ha csináltam Éruvot a feleségemnek, vagy a héber szolgámnak, vagy a kiskorú gyerekemnek, és ő csinálta másik irányba, akkor az ő éruvja nyer. Oké? Okay? Amar már, hutz minne isébb nisélyekhejla, limchajsz. Tájma de machi, hasztáma nafka de bájla, haktáni rá is ellemi dájta, máj láv, de amri in. És itt az lesz a következő kérdés, az, hogy mit jelent ez, hogy a tudta nélkül. Ez a beleegyezése nélkül jelenti, vagy a tudta nélkült jelenti? Most a Talmud végül oda fog jutni, hogy a beleegyezése nélkül. Ez azt jelenti, hogy ha nem egyezett bele, vagy azért, mert felemelte a szavát, azt mondta, nem apukám, nem akarom, hogy csináljál nekem éruvot. Vagy azért, mert ő csinált egy másik éruvot, akkor az akkor nem kóser az éruv. Oké. Okay. Következő misna következik. Lesz egy kis matek. Mindenki már várta a matekot, és remélem, hogy nem fogok belebonyolódni, mert komoly mértékegységek jönnek. Arról lesz szó, hogy mennyi a tchumin éruvjának mennyi étel kell hozzá. Ugye mi mindenki tudjuk, az éruvhoz mennyi étel kell. Mazon is tészó udaisz, két étkezésnyi étel. De ezt fogjuk most egy kicsit elmélyíteni, hogy ez mit jelent. Kamusi uraj, mennyi az étel mennyiség, amit ki kell rakni éruvként. Mazon is tészó udaisz, két adagnyi, két étkezésre való étel. Mzajnai le hajl, vilai le sábesz. Ez szombati étkezés, vagy hétköznapi étkezés? Azt mondta Rabbi Meir, hétköznapi étkezés. És nem szombati. Tehát amikor mérem, hogy mekkora egy adag, az egy hétköznapi adag, nem egy szombati adag. Rabbi Yehuda, mér le sábesz, vilai le hajl. Rabbi Yehuda pedig azt mondja, nem, szombati adag. És nem pedig hétköznapi. Most mit gondolnánk, ki a szigorúbb? Rabbi Meir, aki azt mondja, hogy ez egy hétköznapi adag, vagy Rabbi Yehuda, aki azt mondja, hogy egy szombati adag? Igen, azt mondja, szombati adag, az nagyobb, ugye mindenki tudja, sábeszkor jövünk enni, pakoljuk magunkba a kaját, ameddig csak lehet. Ugye egy sábeszi ebéd, egy sábeszi vacsora, az sokkal bőségesebb, mint egy hétköznapi. Ugye ezt gondolnánk mi? Azt mondja, Talmud nem. Vezele, ha kell iszkáven. Mind a ketten engedékenyek akartak lenni. Rabbi Meir úgy gondolkodott, mint mi, hogy egy hétköznapi étkezés az kisebb, mint egy szombati étkezés. Ezért mondta azt, hogy a hétköznapi étkezésből kell kettő. Rabbi Yehuda azt gondolta, hogy egy szombati étkezés kisebb, mint egy hétköznapi. Miért? Mert szombaton három étkezést teszünk. Hétköznap kettőt szoktak enni annak idején. Ha egy nap két adagot eszek, vagy három adagot eszek, valószínűleg a három adagból kevesebbet tudok magamba pakolni, mint a két adagból. Értitek? Be kell vinnem 2000 kalóriát. Ha az 2000 részre osztom, akkor 1000-1000 kalória. Ha három részre osztom, akkor az 680-680 kalória. Akkor az kisebb lesz. Oké? Okay? Nem 680, 670. 669. Oké. Okay. Rabbi Yochanan ben Breika, amen. Rabbi Yochanan ben Breika a következőt mondta, és most olyan matek, ami szinte lehetetlen lesz elmagyarázni. Mekkora ez a kenyér? Kikor be pungyon, me árbe szein be szela. Mértékegységek következnek, kérem szépen. Lesz, egymás mellett lesz űrmértékegység, és ezt most szerintem el is fogjuk menteni, mert ez egy fontos don't save, és jöhet az új. Oké, okay. Hányadika van ma? 30.
20, 10, 30. Oké. Tehát egyrészt van a pénz, másrészt van a űr. Vagy térfogat, nem tudom, mi a jobb. Űrmértékegységek mondják, vagy térfogat mértékegység. Mindegy. Oké. Egy szeá egyenlő 6 kávval. Pont fordítva, bocsánat. Tehát egy szeá egyenlő 6 kávval. Egy káv egyenlő 24 tojással. Akkor az azt jelenti, hogy egy fél káv egyenlő 12 tojással. Oké, akkor az mit jelent? Különben, hogy négy szában hány tojás van? Négyszer 6-szor 24. Nem. Négyszer 6-szor 4-szer 6-szor 24. Egy kávban van 24. Igen. Akkor 4-szer 6-szor 24. 6-szor 24 a 144. Oké. Oké. Mehetünk tovább? Oké. Pénz. A pénz az úgy néz ki, hogy egy szela egyenlő 4 dinárral. Egy dinár egyenlő 6 meával. Egy meá egyenlő 2 pundionnal. A pundion az a legkisebb pénz. Itt különben ezek a szelá, dinár, meá, ezek részben súlyok. Ha jól értem, itt arról van szó, hogy valamilyen nemes fénynek a súlya, az a pénznek a mértékegysége. Oké? Okay? Akkor ez mit jelent, hogy mennyi pundion van egy szelában? 4-szer 6-szor 2. Ugye, az mennyi? 4-szer 6-szor 2, az 48. 6-szor 4, az 24, szor 2, az 48. Oké. Okay. Ha ez így van, akkor ha ha egy szela, ha várjál, oké, okay. Ezek most az alapok, amiket fontos tudni, mindjárt olvassuk a szöveget, és akkor látjuk, hogy ez hogy kapcsolódik hozzánk. Rabbi Yochanan ben Breika aimer, mikikor egy olyan kenyér kell, amit a pék bepundjon, amit a pék egy pundionért árul, me árba szein beszela. Olyankor, amikor 4 szeá egy szelát ér. Értitek? Ha 4 szeá, most jön a, ha 4 szeá, szóval egy kicsit arrébb rakom, jó?
Ha négyszer... És egy kicsit írjuk. Ha négyszer... űrmérték egyenlő... Nem. Négyszer vagy négy szela? Négy szel egyenlő egy szelával. Tehát amikor egy négy szelás űrmértékű kenyeret egy szeláért lehet megvenni, akkor egy pundionért milyen űrmértékű kenyeret lehet venni? Négy szeában van 4x144. De most adjuk a tojásokat egyenlőre. Egy szelában van 48, ugye? 48 pundion. Akkor 4 szeát osszunk el 48-al. Ugye? Az azt jelenti, hogy 4x144, ha az 464, az a 160, 170, a 176, jól számolom? Nem, 576, jól mondtam? Ugye? Nem akarom elrontani. Akkor azt mondja, hogy 576-ban a 48. Az mennyi lesz? 480-ban megvan 10. Hogy? 12. Így van. Ez mi? Ez 12 tojás. Ugye? Mert itt ezek tojások. Hát ugye ez volt, csak ezt akkor írjuk le, ez 576. Oké? Okay? Tehát, akkor amikor 4 szeányi űrmértékű lisztet, vagy kenyeret meg lehet venni egy szeláért, akkor egy pundioni értékű kenyér, az már 2 étkezésnyi kenyér. Mennyi 2 étkezésnyi kenyér? 12 tojás. Akkor az azt jelenti, hogy egy étkezésnyi az mennyi? 6. Ez 2 étkezés. 6 tojás lesz egy étkezés. Hú, de örülök, hogy sikerült kiszámolni. Ez ilyen hetedikes matek feladvány. Oké. Okay. Mehetünk tovább? Ez kinek a véleménye, Rabbi Yochanan ben Brajka? Rabbi Simon azt mondja, Rabbi Simon, mert stély adaisz le kikar, mi sala is le káv. Hú, ez. Stély adaisz le kikar, mi sala is be káv. Ő azt mondja, hogy mennyi egy étkezésnyi? Sala is kikar, ez legyen meg másik szín. Ő azt mondja, hogy slis káv. Egy harmad kávnak a két harmada. Tehát ő azt mondja, egy harmad káv szorozva két harmaddal. Várj, ennek nincs értelme. Snéslis. Igen, egyharmad kávnak a kétharmada. De, ugye ez szorozva kétharmada. Hogy? De. 0,3 szorozva 0,6-tal. Oké? Okay? Mennyi egyharmad káv? Egyharmad káv. Ugye egy kávban van 24 tojás. Egyharmad káv az lesz 8 tojás. Mennyi a 8 tojásnak a kétharmada? Ugye 6-nak a kétharmada lenne... Várjatok, de most nem izékben tört számokban mondjuk, hanem... Nem 5. Hogy lenne 5? Na, ezt akarom kiszámolni. Oké. Okay.
Először azt számoljuk ki, mert ugye ez a két étkezés. Egyszerű lesz kiszámolni, mennyi az egy étkezés. Azt jelenti, hogy a 8-nak... Jó, számoljuk. A 8-nak az 1/3, 6-nak lenne az 1/3 2. Maradék 2-nek az 1/3 az... igen, de nem 0-7-ezzünk, az 2/3 2, az 4/3. Az azt jelenti, hogy ez 1, meg még 1/3, az 3 és 1/3. De hogy jön ki az 5? Az 3 és 1/3. Az azt jelenti, hogy 5 és 1/3 az a két étkezés. 8-szor 2/3 az igazad volt, kicsit több, mint 5. 5 és 1/3. Mennyi ennek, ez ugye a két étkezés. Mennyi az egy étkezés, ennek a fele? Az, mennyi ennek a fele? 2, marad az 1-es, az 1/3. Jól számoltuk az előbb? Nem 5 és 1/3, 8... marad a 2. Kettőnek a 2/3. De akkor várjunk. Akkor mennyi a egy étkezés? Akkor az egy étkezés az ennek a fele. Az gyakorlatilag a 8-nak az 1/3. Nem? Igen, 8-nak az 1/3. Hogy? Az 8/3. Igen. 2 egész, és még 2/3. Igen. Igen, 8 egész, és még... Igen, akkor az 2 és 2/3. Az az egy étkezés. Igen, hülyén számoltuk, mert igazad van, látszik, hogy általános iskolai tanár vagy. Hogy 8-nak jó, szóval ez teljesen egyértelmű. Oké, az 8/3. 8/3 vagy 16/3, ugye így kellett volna számolni eredetileg is. Oké, tehát akkor szerinte, és ezek is tojások, akkor szerinte egy étkezés, elég nagy a különbség, mert szerinte egy étkezés az 6 tojás, szerinte egy étkezés az 2 és 2/3 tojás. Oké, ez egy lényeges különbség. Kis kínai vagy nagy amerikai étkő emberről van szó. Most ez igazán érdekes dolog. És ez a mértékegység, ez más, még mielőtt rátérnénk az érdekes dologra, ez a mértékegység, ez hetzja le vészami nuga, ez más témákban is fölmerül, ennek a fele az a minimális kis kenyér, ami hogyha már benne van egy házban, ahol van egy halott, ami tisztátalanná válik, hetzja, és a felének a fele, lipszai leszek viap, aminek és a felének a fele pedig az a mértékegység, amit hogyha tisztátalan ételből volt, és valaki megevett, akkor utána tisztátalan válik, és nem ehet trumát. Oké. Eddig tartott a misna. Jön a gemara. Káma mazon stészi udaisz, mennyi tulajdonképpen két étkezésnek az étele? Ugye Rabbi Meir és Rabbi Meiről és Rabbi Hudáról van szó egyenlőre. Ugye? Amar Rabbi Huda, már ugye ők vitatkoztak arról, hogy szombati étkezésből, vagy hétköznapiból kell számolni. Amar Rabbi Huda, már ráv, tárté, rifta, akiriasza. Azt mondta Rabbi Huda, ráv nevében, két olyan kenyér, amit a parasztok visznek magukkal a mezőre. Rávada bár ávamar, tárté, rifta, naharbe pályásza. Szóval két olyan kenyért, amit papa folyó mellett sütnek. Oké.
Amilev Jöjszöv Jöjszöv Rédre, avuch kemán szvirele, ki követett a te apát, kérdezte Rav Jöjszöv Ravétól, másik Rav Jöjszövtől, Ravé fiától. Azt mondta, Rabbi miért szvirele? Én Rabbi miért követte? Rabbi miért követje? Te. Anna námik Rabbi miért szvirele? Én is Rabbi miért követtem, de ik Rabbi Huda kása, de amri insi, Rav Chalab Simasi Chiach, mert a Rabbi Judát követnénk, aki szerint az ember hétköznap többet eszik, akkor furcsa lenne az a mondás, ami úgy szól, hogy helyet hagytunk a finom ételeknek a hasamban. Gondolom, tehát amikor manapság is mondjuk, ó, a finom ételnek még van helye. Akkor a sábeszkor mindenképp többet eszünk, mert akkor finom ételek vannak. És akkor mindenképp az a döntő, hogy sábeszkor többet eszik az ember. Tehát Rabbi miért követjük, és nem Rabbi Júdát. Oké. Okay. Most jönünk rá az érdekes dologra. Megint jön egy kis matek. Ugye itt volt egy vita Rabbi Jöjhanan ben Brajka és Rabbi Simon között. Rabbi Jöjhanan ben Brajka a sárga, és Rabbi Simon a fehér. Hogy mennyi az étkezés? Hány tojásból áll ez a kenyér? Tanak, Rajvin, Divrem, Lia és Savin. Egy brájta azt mondta, hogy a két vélemény, a fehér és a sárga, Rabbi Jöjhanan ben Brajka és Rabbi Simon, majdnem ugyanazt mondják. Majdnem ugyanazt mondják. Mi, Dami? De Rabbi Jöjhanan árbeszúd azt a lekába. De Rabbi Simon, te is szúd azt a lekába. Hány étkezést lehet kihozni egy kávból, Rabbi Simon szerint, és hány étkezést lehet kihozni egy kávból, Rabbi Jöjhanan ben Brajka szerint? No? Hát egy kávban van 24 tojás. Akkor hány étkezést lehet kihozni Rabbi Jöjhanan ben Brajka szerint? Ha 6 tojás egy étkezés, akkor ki lehet hozni egy kávból 4-et? Nagyon jó, 64 és 24. Hány étkezést lehet kihozni Rabbi Simon szerint, a fehér szerint? Ha egy étkezés 2 és 2 harmad, akkor hány étkezést lehet kihozni a 24-ből? Hogy? 12-t nem, de 9-et ki lehet. 9 harmad az 3, meg még 18, az 21. 9 harmad. Nem, 18 harmad, meg 9-szer 2 harmad. Ez pont 6, akkor pont 9. Akkor szerinte egy kávból kijön 9 étkezés, szerinte egy kávból kijön 4 étkezés. Ez nem ugyanaz. Hogy mondhatsz ilyet? Hogy ez nagyon közel van egymáshoz. Értjük? Még velem tartotok? Azt mondja, a Talmud, Amar Abhiz, a Cémehen, Slis Lechembeni. Azt mondja, hogy akarja megoldani ezt a frizda, hogy amikor a sárgát nézzük, aki Rabbi Jöjhanan ben Brajka, ő hogy számolta ezt a 6 tojásnyit? Hogy az értéke a kenyérnek, az valójában 4 tojás, mert egy harmadot hozzátesz a kereskedő, az a saját nyeresége. Tehát valójában szerinte is 4 tojás egy étkezés, és nem 6 tojás, mert egy harmad, ami a kenyér ára, itt az árról van szó, ugye? Egy pundionos kenyér. És azt mondtuk, hogy egy pundionos kenyér, az 6 tojás. Nem 6 tojás, 4 tojás, mert neki is kell egy kis nyeresége. És ő nyerességgel számolta, ő nyereség nélkül. Ő, hogy mondják ezt, önköltségen számolta. Ő önköltségen számolta, ő meg nyeressége. Nyeresség az egy harmad. Szerintem, na jó, de ha egy harmad, akkor mindig ő 4 tojással számít, ő meg 2 és 2 harmad tojással számít. Ha ő 4 tojással számít, akkor még mindig 6 étkezés áll szemben 9 étkezéssel. Ez még nincs közel egymáshoz. Vela, Mákátile Mártisola Mársis, Rabbi Simon szerint önköltségen 9 étkezést lehet kihozni, egy kávból, 24 tojásból, Rabbi Jöjhanan Brajka szerint pedig 6-ot. Tehát mindig nincs közel egymáshoz. Ela, Kidach Rav Chisda, de Amar Cémen Mechcolechembeni. Nem. De Frizda nem azt mondta, hogy egy harmad a nyeresség, hanem 50% a nyeresség. A fele. Akkor már közel vagyunk egymáshoz, mert akkor ha egy pundionos kenyérben, ha a fele nyeresség, akkor az nem 6 tojás, hanem csak 3. 3 tojás. és kétharmad tojás, az már majdnem ugyanannyi. Azt mondja a Talmud, na jó, de még mindig van, káti le már tisa, le már tamni. Még mindig az egyiknek csak ki, az egyiknél kijön 9 étkezés, ha pedig 3 tojással számolom a 24-et, akkor kijön 8 étkezés, ugye? 24-ben a 3 az 8. Akkor 8 vagy 9, ez nem ugyanaz, még mindig nem vagyunk úgy, jók. Azt mondja, Talmud, hány nőzök amerikai, brin, drémli, és savim. Azt mondja, ezért mondta, hogy közel vannak egymáshoz. Nem azt mondta, hogy a két vélemény ugyanaz. Azt mondja, nagyon közel vannak. Mert az egyik szerint ki lehet hozni egy kávból 8 étkezést, a másik szerint ki lehet hozni egy kávból 9 étkezést. Egy étkezés az 3 tojás, vagy 2 és 2/3 tojás. Ez már majdnem ugyanaz. Na jó, de akkor itt azért meghatározó, hogy milyen nyeresség kulcssal számolunk. 30%-kal vagy 50%-kal? Egy harmad a nyeresség, vagy a fele a nyeresség? Nu, mi lesz erre válasz? Kásod, Rav Chisda. Akkor mit mondott Rav Chisda? Ezt vagy azt? Hogy lehet, hogy mind a kettőt mondta? Egyszer azt mondta, hogy egy harmad nyeresség kulcs van, egyszer azt mondta, hogy egy feles nyeresség kulcs van. Akkor mi az igazság? Nagyon szép a válasz. Kásod, ha de lajjai balabájsz civi. Attól függ, ki hozza a fát. Ha a vevő hozza a fát, ugye a fát ahhoz, hogy megsüssék a kenyeret. Tehát ez egy, mi lenne a mai kifejezés? A bérmunka. Bérmunka vagy munkakölcsönzés. Miről van itt szó? Ha én hozom a fát, akkor igazából csak azt fizetem meg neki, hogy ő meggyúrja a kenyeret. Meg hozza a lisztet. Akkor ott csak egyharmad kulcssal dolgozhat. Ha ő hozza a fát, és azt is beleszámolja a költségekbe, akkor dolgozik fél kulcssal. Hú, ez szép volt. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Kut Sávest kívánok mindenkinek, Shabbat Shalom. Találkozunk holnap este.